a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Regős Gábor, a Makronom Intézet makroelemzési vezetője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Szervusz Gábor, köszönöm szépen, elfogadtad a meghívásunkat. Hát turbulencia söpört végig a tőkepiacokon, amelyet a magyar piacok is természetesen megéreztek, úgy mint a tőzsde, valamint a forint árfolyamon is látszik a megroppanás. Ennek hátterében pedig ugye az áll, hogy elég sokan tartanak egy globális bankcsúttől, amelynek a lelke három amerikai banknak a krakja, valamint a Credit Suisse svájci nagybanknak a likviditási problémája. Tehát visszatérve az alapfelvetésre, kell esetleg tartanunk egy olyan globális bankcsőtől, amelyet annak idején 2008-ban a Lehman Brothers okozott.
Induljunk ebből az amerikai esetből, hogy a 15-16. legnagyobb bank ment csődbe, ugye ezt a bankot az amerikai felügyelet nem is kezelte úgy, mint egy rendszer szinten jelentős bank, ugye ez azért nem csak egy ilyen szleng, hanem ennek tényleg van szakmai tartalma, tehát ugye az a rendszer szinten jelentős bank, ami hogyha bedől, akkor az egész rendszer dönti. Ugye ez nem tartozott ide, ennek megfelelően a felügyelése sem volt annyira szigorú, és hát látjuk, hogy ez azért hiba is volt. Talán azt is látjuk, hogy az események kezelése sem volt a legjobb, hiszen azért nem biztos, hogy ennek a banknak be is kellett volna ténylegesen dőlnie. Ugye, ha látjuk a másik oldalt, a Credit Suisse, ami hát évek óta szenved, próbálják kimenteni, mindenféle disznosságok szoktak ott ugye lenni. Tehát azért itt az amerikai bankfelügyeletnél azért mindenképpen vannak problémák. Talán nem muszáj ennek tovább terjednie, nem olyan nagy bank ez. A Credit Suisse, hogyha bedőlne, az azért azt gondolom, hogy nagyobb baj lenne.
Egyébként akkor lehet úgy fogalmazni, hogy egyedi esetekről van szó? Tehát amiként említetted, nem rendszer szintű a probléma?
Hát semmiképpen nem mondanám, hogy rendszer szintű a probléma. Ugye a Credit Suisse-nél, ahogy mondtam, már régóta volt mindenféle probléma, ugye a könyvvizsgálója nem hitelesítette a mérlegét, és ilyen hasonló nyalánkságok. Hát ez az amerikai bank, ez egy érdekes kérdés, ugye ott startupoknak hitelezett, nem tudom, hogy ezek a hitelek mennyire voltak kockázatosak, eszközforrás megfelelőséggel voltak problémák, tehát ott, itt azért valószínűleg sok minden összegyűlt.
És miért csapott meg bennünket ennyire ennek a csókja, lehet így fogalmazni?
Hát igen, azért a forint az eléggé durván gyengült, már kezdtünk fellélegezni, hogy végre valami majdnem, nem azt mondom, hogy erős árfolyam, de ilyen elviselhető közeli árfolyam, ugye 3.78 körül jártunk, és akkor most 3.96 volt a délután folyamán az árfolyam. Hát ugye nyilván Magyarország egy feltörekvő piacról azért feltételezik, hogyha valami történik, az súlyosabban érint, és hát nyilván akkor mindenki megy egy biztonságosabb helyre, ami mondjuk lehetne Svájc, ahol éppen bankcsőd van.
Egyébként ugye az Európai Központi Banknak is volt kamatdöntő ülése. Hogy látod az Európai Központi Bank mai döntése kapcsán, mire figyel leginkább, tartanak-e a frankfurti döntéshozók attól, hogy esetleg tényleg ez a globális bankcsőd elterebélyesedik?
Hát nyilván ilyet nem fognak mondani, hogy tartanak tőle, mert akkor tényleg kéne tartani, hogy helyet mondanának. LKB hozta a várakozásokat, tehát emelt 50 bázispontot, ennyi. Majd a jövő heti Fed az érdekesebb lesz, hogy tartja-e az 50 bázispontot, amit mondott. Szerintem azért inkább tartani fogja. De ugye vannak azért elemzők, akik azt mondják, hogy hát akkor nem emel 50 bázispontot, csak ugye 25-öt.
Ugye remélték tőle, hogy amit mondasz utóbbi gondolatod kapcsán, hogy pont azért, mert ugye a kamatszint drágítása, a kamatszint emelése azért a bank nem kifejezetten jó ebben a szituációban.
Hát ami ugye egy érdekes kérdés, mert ugye a magyar bankoknál meg az ellenkezőjét látjuk, hogy ugye pont azért, mert a hitelkamatokat tudják így emelni, vagy ugye éppen az MNB-nél parkoltatni a forrásaikat, amire ugye a kamatot elég minimálisan adnak, tehát Magyarországon meg pont az ellenkezője van, hogy azért a bankok azok nem jártak rosszul a magas kamattal, hát mondjuk kaptak mellé egy kis adót.
És hogy látod egyébként a mostani magas kamatszint, meddig tarthat ki Magyarországon? Közismert, hogy alapvetően azért két kamatszámmal tudunk játszadozni, az egyik a 13%-os, másik pedig a 18%-os kamat, és hát ugye nagyjából az utóbbit szokták mérvadónak tekinteni.
Így van, bár ugye azért a 13%-osnak is van egy-két helyen jelentősége, meg ugye, hogy a hozamkörbe hosszabb vége felé indulunk el, ugye a 18% már nem annyira effektív, tehát ott a piac áraz azért ebben egy csökkentést. Hát ugye a jegybankárok ugye fapofával meg szokták mondani, hogy addig marad ez a kamatszint, amíg annak maradnia kell. Tehát ugye szokott lenni ez a mondás, hogy amíg a kockázati kitettségünk ezt indokolja. Hát ugye ez a mostani kockázati kitettség, ez elég erősen indokolja. Tehát amikor mondjuk egy hónap ezelőtti kamat döntőülésen is még indokolt, és azóta ilyen bankcsődök történtek, hát nem nagyon lehet most a lazításon gondolkodni. Én korábban azt mondtam, hogy akkor lehet a lazításon gondolkodni, hogy emellett a kockázati kitettség mellett, hogyha az inflációban már ténylegesen látszik egy fordulat, ugye ennek az első jele megvolt, azzal, hogy tetőzött az infláció. A második jele, hogy ez tartósabb legyen ez a tetőzés, vagy hát csökkenésbe is váltson, és akkor lehet már csökkenteni. Hát én azt mondom, hogy legkorábban június, de ezt a legkorábban júniust én mondjuk úgy 3 hete mondtam.
Tulajdonképpen hát az árfolyamnak az erősödését ennek köszönhetük az elmúlt hetekben? Hát, mert most egyébként elég pikáns, ugye pont erről beszélünk, mert most pont éppen gyenge az árfolyam.
Igen, igen, tehát ezért mondom, hogy most a szigorítás, a lazítás az most inkább távolabb kerül azért tőlünk. Hát az árfolyamnak az erősödését több dolog eredményezte, ebből egyik a monetáris politika valóban, a másik nyilván az euró-dollár árfolyam, tehát hogyha az euró erősödik, az jót tesz neki. A harmadik pedig hát ugye a gázárak azért most viszonylag kedvezően alakultak. Tehát 48 euró volt a múlt héten, hol van ez már 340-től? Jó, persze hol van a 10-20 eurótól, ami a koronavírus előtt alatt volt, tehát ezt nem mondom, hogy alacsony, de egy ilyen viszonylag kezelhető gázár van. Nem lesz, hogyha ez maradna, hát nem biztos, hogy fog, akkor ugye nem lesz akkora hiány a folyófizetési mérlegben, nincs akkora finanszírozási probléma, tehát ez mindenképpen tudta erősíteni a forintot.
Átérünk a fontos makrogazdasági számok alakulására is. Előtt azonban megengedett visszaugranék a magyar bankrendszerre tekintettel a kialakult helyzetre. Hogy látod, hogy milyen állapotban van a hazai hitelintézeti szektor? Ki tudja védelni az esetleges krakhokat?
Tehát ne felejtsük el, hogy a magyar bankrendszerben is volt nemrégiben ugye egy csőd. Itt a Sberbanknak a csődjéről beszélhetünk. Hát azért szerintem az sok mindent elárul pozitív értelemben, hogy ez olyan különösebben senkit nem rázott meg. Betéteseket ugye kártalanították, jó, ebbe a többi banknak bele kellett adnia, persze ez valamennyire fájt, ezzel nincs is gond, de ugye nem látjuk ennek szerencsére a makroszintű tovagyűrűzését, tehát nincs az, hogy ez ilyen fertőzést elindított volna, és bankcsődök következtek volna belőle, tehát nyilván itt benne van az, hogy ezt a felügyelet vélhetően jól kezelte, másrészt pedig az, hogy stabil a bankrendszer, reméljük, hogy ez így is marad.
Minden olyan mutatónak megfelel a bankrendszer, amely egyébként ugye a védelemre be lehet rendezkedni nagyjából?
Hát muszáj neki. Nyilván, hogyha nem felel meg, akkor csinálnak valamit, és nem világgá kürtölik, de én úgy tudom, hogy megfelel ezeknek a mutatóknak, bár nyilván ilyen banki, mint a szolvencia mutatókban azért annyira nem vagyok otthon, de azt mondják, hogy megfelel.
Ugyanakkor mind a Magyar Nemzeti Bank, mind pedig a pénzügyminisztérium nyugtat, tehát kifelé, amit a kommunikációban ez olvasható ki. Ezzel együtt, hogy látod itt azoknak a fő egyensúlyi mutatóknak a helyzetét, javulását, amelyek miatt egyébként nem kell nagyon tartanunk attól, hogy még tovább romlik a helyzet?
Hát ugye beszéltem két egyensúlyi mutatóról, itt az inflációról, ami ugye nagyon magas, tehát 25% fölött vagyunk, de már azért februárban egy minimális csökkenés volt, hát reméljük, hogy ez a csökkenéshez folytatódik és erősödik. Nyilván azt nem mondom, hogy jó a helyzet, de legalább most már talán nem lesz olyan rossz. Ugye a másik egyensúlyi mutató az a folyófizetési mérleg egyenlege. Hát itt még nem ismerjük a tavalyi adatot, de ugye itt azért egy elég kiemelkedő hiány jöhetett össze, hogy a GDP 8%-a körül. Idén azért itt szintén egy mérséklődést várunk, talán 4-5%-ra, akár elő is vehetném a pontos számaimat. És ugye a harmadik pedig a hiány kérdése, itt ugye a februári hiány azért eléggé elszállt, tehát itt elég nagy szám jött össze, ugye a részletes adatokat még nem tudjuk. Hát itt nyilván azért kell takarékoskodni, van egy új költségvetésünk, ugye ez 3,9% a célszám, hát én mindig ilyenkor drukkolok, hogy a 3,9%-nak ne fölötte legyünk, hanem alatta. Nem kell ugye mindig minden pénzt elkölteni, szoktam mondani.
Hát általában ugye az év elején orrnehéz állapotban van a költségvetés, így látod te is, hogy, vagy azért már ez picikét több, mint orrnehéz
hát,
állapot.
Nem feltétlenül szokott orrnehéz lenni, ugye januárban általában azért többlet szokott lenni, most az idén...
És februártól odul meg picikét a...
Hát igen, változó, ugye ekkora hiány azért februárban nem szokott lenni, jó, tavaly ugye voltak egyedi kifizetések, van ugye ebből a 13. havi nyugdíj most is van, de az nem magyarázza a teljes kiesést, itt ugye lakásfelújítással, si támogatásokkal magyarázzák, nyilván bevételi oldalon is lehetett elmaradás, tehát több tényező van itt. Egy-két hónap adataiból nyilván óvatosan ítél az ember, de hát persze ugye, még, ugye azért az eredményszemlélet mutatóban meg pont, hogy a negyedik-negyed év szokott nagyon nagy hiányt összehozni, és hát egyébként ez a tavalyi évben is így volt, hogy a pénzforgalmiban is olyan december azért nagy hiányt hozott.
Egyéb más mutatók tekintetében hogy látod a 23-as esztendő kifutását, bár még ugye csak március 16-a van, de hát a kormány azzal számol, hogy másfél százalékos is lehet akár a gazdasági növekedés Magyarországon. Már azért megjelentek néhány figyelmeztető számok, ipari termelés alakulása, külkermérleg alakulása, ezekből mire lehet asszociálni?
Ugye hát a külkermérleg az pont, hogy nem alakult olyan vészesen, pont, hogy a fogyasztás csökken, beruházás csökken, az a külkermérlegnek azért jót tesz. Hát az ipari építőipar valóban nem teljesített jól. Én alapesetben egy 1%-os növekedést várok az idénre, inkább azért lefelé mutató kockázatokkal, tehát hogyha egy alternatív pályát kell mondanom, akkor az ilyen plusz nulla, tehát egy ilyen minimális növekedés. Hát reméljük azért a visszaesést sikerül elkerülni. Mondjuk még egy-két ilyen bankcsőd, és mindjárt újraírom ezt az előrejelzést, de hát nyilván azért abban reménykedik az ember, hogy tényleg ez a forint gyengülés elmúlik. Ugye ez azért az infláció szempontjából nagyon nem mindegy.
Nem mindegy az infláció szempontjából, pontosabban a költségvetés szempontjából az infláció alakulása, ez a büdzsének általában hozott, szokott hozni többletbevételt. Ez mit jelenthet idén? Mekkora mankó lehet? Ez persze egy furán hangzik, hogy általában az emberek ugye ilyenkor elküldenek bennünket melegebb éghajlatra, hogy örülünk ennek, persze nem örülünk, ugyanakkor mégiscsak egy többletbevétellel jár.
Igen, bár ugye mostani fogyasztási szinteken már nem biztos, hogy ez a többletbevétel annyira meg tud valósulni, hiszen ahogy nőnek az árak, úgy most már azért csökken a fogyasztás. Tehát mondjuk, hogyha egy 2-3% közötti inflációról beszélünk, és arról beszélünk, hogy van pénze a háztartásoknak, akkor ez igaz. Vagy hogyha ugye itt még amit nézni szoktak, hogy várt vagy nem várt ez az infláció. Most azért ugye már inkább azt az időszakot éljük, hogyha jobban nőnek az árak, akkor az azért a fogyasztásnál nagyobb visszaesést eredményez. Tehát itt már ez az egyenleg inkább talán akár semleges is lehet. És hát persze az sem mindegy, hogy honnan jön ez az infláció. Hogyha ez az infláció megint abból jön, hogy elszabadulnak az energiaárak, ugye az ráadásul az import kitettség miatt egy jelentős kiadást jelent, míg hát a bevétel mögött eléggé mérsékelt.
Mostani tudások szerint, hogy látod az inflációnak a lefutását, ugye a kormány azt mondja, hogy az év végére 1%, pontosabban
egy számjegyű
lesz a pénz, a drágulásnak az ütemének az alakulása, finoman fejezem ki magam, tehát ez már ugye a decemberre becsült profécia.
Így van, hát mondjuk nem tudom, az 1%-nak örülnénk-e, hogy ez az egyszámjegyű infláció azért nem megvalósíthatatlan, tehát ugye a magas árak már beépülnek a bázisba, ugye említettem a gázárat, hogy az eléggé baráti, vagy hát viszonylag baráti, azért túlzottan ne örüljünk még neki, tehát hogy az azért jobb, mint tavaly, forint sem volt eddig olyan rossz, hát most már nem is olyan jó. Persze, hogy a bázis időszakban voltak adóemelések, amelyek azért fölfelé vitték, magas kereslet fölfelé vitte. Tehát ezek a tényezők meg ugye kifutnak, és ez pedig tudja fékezni az inflációt. Az év egészén olyan 18% között körüli inflációt várok.
Az átlagos randó mit tapasztal az infláció tekintetében? Érezni fogja a mérséklődés, hiszen azért mondjuk a 25%-hoz képest, a 18%-os, nem tudom, mostani érzetünkhoz képest azért ez nem tűnik annyira izmosnak.
Hát de hogyha az év végére már csak egy számjegyű, azt azért talán érezni fogjuk. Nyilván azt nem mondom, hogy azt fogja érezni, hogy stabilak az árak, de hát ugye azért az elmúlt időszakban az élelmiszerárak például nagyon megszaladtak. Ugye most azért több élelmiszerlánc is már kampányszerűen csökkenti bizonyos termékek árát. Én ez sokszor tartok, hogy ez tényleg inkább csak egy kampány, mint egy tényleges és hosszú távú árcsökkentés. Persze ne legyen igazam, de talán ez a hangulatot, hogyha valamennyire át tudja fordítani, az már segíthet az infláció.
Egyébként számodra vagy számotokra milyen komponensek azok, amelyek egyértelműen lefelé húzhatják meg az inflációt, ha már említett például a csomagból a élelmiszer árakat?
Hát, hogy, és akkor ide hozhatjuk még az asszályt, ugye, vagy ezt a tavalyi nagyon pocsék mezőgazdasági termést, amire szintén azért egy viszonylag egyszerű hatásként tekintek. Nem mondom azt, hogy a mezőgazdasági teljesítmény egyébként nem trendszerűen megy lefelé, csak nem ennyire, tehát itt azért egy fölpattanás az benne van a pakliban, ami viszont ugye az inflációt szintén viheti lefelé. Hát ugye a többi hatást már említettem, forintárfolyam, energiaárak, adók, kereslet, talán ezek a legfontosabbak.
Ha már kitért itt az agráriumra, mennyire van áthúzódó negatív hatása a tavalyi asszálynak a mostani évre?
Hát ezt nehéz megmondani, hiszen ugye egy nagyon alacsony bázisról indulunk. Tehát erről a bázisról nagyon könnyű nagyon nagyot növekedni. Csak ugye azért látjuk egyrészt azt, hogy rendszerűen csökken az ágazat teljesítménye, tehát 19-ben is, 20-ban is, 21-ben is és 22-ben is. Ugye az más kérdés, hogy azért annyira nem, mint 22-ben. Viszont ugye az, hogy egy alacsony bázisról indulunk, abból a szempontból akadály is lehet, hogy aki mondjuk tavaly nagyon gyenge termést ért el, az kérdés, hogy az idén hajlandó-e még bármit elvetni, hajlandó-e még foglalkozni a mezőgazdasággal. Tehát ez azért ronthatja egy kicsit a kilátásokat, hát meglátjuk, hogy ugye, ki mint vet úgy arat, meglátjuk, hogy ez a ki mint vet, ez mennyire jön össze.
És hát szigorúan ide tartozik a témakörhöz a magyarországi bérek alakulása is. A régi terminus technikus szerint az árbér spirál hogyan és miként alakult 2022 első hónapjában? Hogy látod, a cégek hajlandóak voltak a többségében arra, hogy fedezzék a munkavállalók számára az infláció miatt értékvesztett fizetésük megemelését?
Hát mindenképpen szükség lenne rá, tehát aki még nem emelt, az emeljen. Ugye ezzel az árbér spirál engem ki lehet kergetni konkrétan a világból.
Hát provokálni akartalak egyiket, azért hoztam szóba.
Jó, azért annyira nem sikerült.
Hanem ez a közgazdasági beszélgetések 80%-a mindig előjön.
Ez egy tök jó gondolat. Tehát ugye nézzük meg először, hogy miért nincs árbér spirál, aztán, hogy miért jó ezt előre előhozni. Ugye az árbér spirál az számomra valami olyan jelent, hogy az árak nőnek, ezért növelik a béreket, és mivel a bérek nőnek, ezért mennek föl az árak. Na most ugye az árak nem azért mennek föl, mert a bérek mennek föl, ennek nagyon kis súlya van, mondjuk az inflációnak körülbelül a tizede. Azért mennek föl, mert gyengül a forint, mert nőnek az energiaárak, mert az ellátási láncokkal gondok vannak, meg ugye az előbbi tényezők. Tehát ez egy nagyon kis szeglete. Ugye a bérek is. Hát tavaly évelején még nem 25%-os inflációról beszéltünk, mégis azért volt egy két számjegyű bérnövekedés. Most beszélünk egy 20% fölötti inflációról, hát a bérnövekedés nem lesz ekkora. Tehát itt azért nincs ennyire szoros hatás, és ne felejtsük el, hogy Magyarország egy kisnyitott gazdaság. Tehát ennyire nem is egyszerű, mert ugye ami költségként beépül, az ugye sokszor egy külföldi termék árába, tehát egy olyan termék árába megy bele, ami aztán külföldön kerül értékesítésre. És hogy miért jó ez az árbérspirál? Hát ugye egy vállalatvezető azt mondja, hát kezdi csokrom, árbérspirál van, én most nem emelek bért, tehát én segítek az inflációt letörni. Tehát ez egy nagyon jó ideológia arra, hogy ne kelljen bért emelni, ezért is nem szeretem.
Hát ha nem szeretem, akkor lezárjuk ezt a témát, és mással folytatjuk majd a beszélgetést. Jönnek a hírek, maradjanak velünk, a napvendége tehát Regős Gábor, a Makronóm Intézet makroelemzési vezetője.